Hát én egy nehéz témával készültem, ami egy ideje foglalkoztatott. Tudom, mennyire látszik. Hát ez a témának a címe, hogy mi lesz a végső sorsa azoknak, akik nem üdvözülnek. Hát ugye az üdvösségről sokszor beszélünk, hogy hogyan juthatunk el oda, ami jó és fontos, mert hát oda az a cél, hogy oda eljussunk. De vannak olyan esetek, amikor bizony ezzel is kell foglalkozni, hogy mi lesz azoknak a sorsa, akik nem üdvözülnek. De azért kezdtem ezzel foglalkozni, mert a gyakori kérdésen olvastam egy ilyen idézete, vagy egy kérdést, vagy felvetést, hát egy kérdés is, meg egy vélemény is, hogy elgondolás, hogy egy keresztényt nem riaszt el a vallásától az a tény, hogy mindenki más, aki nem keresztény, örökké a pokolban fog rohadni. Ezt gondolja valaki. Azt mondja, hogy nem provokatív szándékkal tettem fel a kérdést, engem személy szerint ezt tart vissza a kereszténységtől. Hát ez egy elég döbbenetes mondat. Így, amikor ezt olvastam, hirtelen mondom, hát itt mi van? Most valakit ezt tart vissza, és emberek ebben még mindig hisznek, hogy a pokol egy olyan hely, ahol örökké tartó szenvedés van, és akkor őt ez visszatartja. Hát ez merbe vágott ez a kérdés. Aztán a következő gondolataim jutottak eszembe, hogy egyrészt a pokos szó sok helyen szerepel a Bibliában, és hát több utalás található, ahol úgy tűnik, hogy az elkárhozók szenvedése örökké tart. Ugye nem tudom, találkoztatok ilyen igékkel, ahol például Jézus példázataiban, az ítéletről szóló, végső eseményekről szóló példázatában, de még az Ószövetségben is találni néhány ilyen ige helyen. És hát hogy is van ez? Ugye Pál apostol is ír olyat, hogy a haláltól való félelem miatt vannak emberek, akik az egész életükben rabok. Ugye, hát sok ember fél a haláltól, de ez jutott eszembe akkor, amikor erre az igére gondoltam. Lehet, hogy a halál azért félelmetes bizonyos emberek számára, ugye az előbbi gondolatokat fogalmazta meg, hogy miért nem keresztény, mert félnek az örök szenvedéstől. Lehetséges, nem? Ez is egy elég félelmetes dolog, hogy valaki azért nem szeretne hát keresztény lenni, meg fél a haláltól, mert mi van, hogyha mégse úgy sikerül az élete, pokolra jut, és akkor mi lesz vele? És akkor örökké fog szenvedni? Hát. És hát a pokol fogalma, ugye, ha végig gondoljuk, nagyon régóta létezik a kultúránkban, ugye vannak pokollal kapcsolatos kifejezések, ugye rengeteg, hogy a pokoli a nehéz, pokoli meleg van, ugye sokszor szoktuk mondani mostanában. Akkor képzőművészeti alkotások is sok van, rengetegen meg is festették, milyen az a pokol, ugye, hogy itt vannak. Van egy ilyen holland festő, ez a Hieronymus Bosch, aki ezt megfestette például elég részletességgel. Ugye ez a középkorban ez nagyon, nagyon népszerű téma volt, erről majd még később lesz szó. És van itt még...
Igen, és még ugye itt, ha tovább nézzük, akkor a zenekultúrában is nagyon, nagyon népszerű, tehát van több ilyen zene is, ami erről szól. Például, nem tudom, ez biztos ismerős, az AC/DC-nek a Highway to Hell című száma, nem tudom, mennyire ismerős, aki esetleg hallgatott annak idején ilyen zenét, mondjuk én nem csak úgy ismerős, ahol ugye ez azt jelenti, hogy országút a pokolba, itt például a pokol egy kívánatos hely. Akkor vannak olyan témájú filmek is. Tehát pokoli játszma, Dante pokla, stb. Akkor játékprogramokban. Jó, játékprogramokban megjelenik, akkor népmesékben megjelenik. Tehát ott is van ugye, hogy a szegény ember és az ördög, és akkor az ördög lemegy a pokolba, visszajön, stb. Tehát vannak ilyen mesék és történetek. Na most, és hol van a helyszíne a pokolnak? Ugye, szerintetek hol van? Ugye valahol fönt, nem fönt, inkább valahol lent, ugye? Általában oda teszik, ugye lent, alvilág, ugye föld alatti hely, és ugye sokan hiszik azt, hogy a földön a pokolnak kapui vannak, bejáratai, ezek ugye különböző tűzhányok egyes emberek elképzelése szerint, ahol le lehet menni a pokolba, meg ahol időnként vannak, akik föl is jönnek, vannak, akik ebbe hisznek mind a mai napig. Ezt onnan tudom, hogy onnan ott láttam, hogy van egy ilyen film a YouTube-on, ez a címe, hogy a pokol kapui, és ez egy amerikai dokumentumfilm, és hát ott ebbe mutatták ezt be, hogy hányféle helyen gondolják a Földön, ahol ilyen működő tűzhányok vannak, hogy na ott van, ott a pokolnak a lejárata, ott lehet levenni. Tehát van egy helyszíne is sokak szerint. És hát ugye tovább megyünk, akkor láthatjuk azt, hogy nem csak a kereszténységben, hanem a kereszténységen kívüli több világvallásnak is megvan a pokla. Tehát az ókori egyiptomiaknak, és ha itt elolvasod, nem tudom mennyire olvasható ez, nem nagyon, ugye? Egy kicsi a betű. Tehát itt arról van szó, hogy mindenhol ilyen különböző szenvedések vannak, hogy mit tudom én, saját ürülőket kell lenni, saját forró vérükbe fürdeni az egyiptomi pokolba, buddhizmusba is ilyen különböző kínzások, meg tűzokádó vaskutyák vannak, akkor a hindu pokolban, a narakában ott is bűnöktől függően megkapják az ember, az ott lévők a büntetését, hogy olvatvasat kell inni, aki alkoholt ivott. Tehát elég borzasztóak. Az iszlámban is úgy van, hogy a bűnösök mennek egy keskeny hídon, vagy hát ezen mennek az emberek, aki bűnös, azonnal leesik, és ott egy ilyen mélységbe beleesik, ott törő kínok várnak rá. Akkor a kínai mitológiában is ott is fűrészelik, megnyúzák, stb. Tehát elég borzasztó. De hát mindez persze elég borzasztó, és hogyha megpróbáljuk ezeket összehozni, végül is, ja, ma még egy, amit fontos megemlíteni, amiből a kereszténység pokol képzete is ered, ez az ókori görög mitológia, és itt pedig az alvilág, a Hádész, az alvilág, ugye az egyébként a Bibliában is benn van ez a szó, hogy Hádész az Új Szövetségben, és ez a földközi tenger alatt található az ókori görög mitológia szerint, és hát a lényeg az, hogy most nem olvasom fel az egészet, csak lényeg az, hogy ott is van egy hely, ahol a jajveszékelés folyója, és ott annak a partján kínzott szellemek szakadatlanul üvöltenek, és vörös lángok vannak. Tehát innen, és amit kivastagítottam, hogy később az európai keresztények a pokol képét erről az úgynevezett Tartaroszról, ezt a helyet úgy hívják az alvilágon belül, tehát az ihlette ugye azt, hogy úgy gondolják, hogy lángolás, jajveszékelés, bűnös lelkek égése, meg az örök szenvedés. Tehát innen jött át a görög mitológiából. Na most a közös pontok mindezekbe, röviden összefoglalom, hogy valahol lent van ahhoz a pokol, és szélsőséges körülmények vannak, és a szenvedés az elkövetett bűnökhöz igazítják, kiszabadulni a pokolból, ugye lehetséges szerintetek? Hát általában azt mondják, nem. Tehát aki egyszer a legkerül, annak annyi, az ott is marad. De a legtöbb kultúrában van egy-két hős, aki visszajött a pokolból, ugye ez van a görög mitológiában, és sokan hiszik például azt is, hogy Jézus is járt a pokolba.
Nem.
Mit?
És foglyokat vitt.
Ja, foglyokat vitt magával. Igen, onnan fölhozott, igen. És ugye ezekbe, és sajnos ez igaz a kereszténységre is, majd látni fogjuk, hogy a pokollal lehetett megfélemlíteni a hívőket, hogy betartsák a vallási előírásokat, ha nem akarnak ide kerülni halálok után. Tehát mire használták? Tehát ez nem volt teljesen céltalan, mert megijesztik az embereket, hát abban mi jó van? Hát abban van egy ilyen
hogy akkor mindenki ugye már vigyáz, hogy jaj, hát én nem akarok oda kerülni, amit az egyház vallás mond, akkor inkább betartom. Ez. És már nem szóltam.
Nem is kell
hang. Ja, azt ne kapcsol le, légy szíves, mert azért kell itt hang. Most a legkiforrottabb pokol képzete ugye a kereszténység rendelkezik. Ugye a Dante isteni színjátékában 9 szintje van, ezeket több bugyolral. Ugye ez egy olasz festmény a pokolról, tehát itt is elég kidolgozott, és ezeknek ugye részletes leírását is tartalmazza Dante. Na most van még egy, hogy mire használták még a poklot, és ugye a Luther életéről szóló filmben ugye mivel motiválták az embereket, nem tudom, a búcsú célul a vásárlásra. Nem tudom, ismerős ez a film, akinek esetleg nem, akkor meg is tudom mutatni.
Göteborg jó népe! Megégette már a kezeteket a láng? Akár egyetlen megégett úgy is egész éjszaka fájdalmakkal gyötört, jól mondom? Képzeljétek hát, mikor az egész testetek lángol. Nem csak egy éjszakán át, nem csak egy hétig, de az örökké valóságban. Megkímélje minket a kárhozat tüze az utolsó ítélet napján. Ma este pápátok, Krisztus helytartója ajándékot küld nektek. Ajándékot, mely megkímél az ilyen tüzektől. Rendkívüli búcsú cédulákat, melyeket a Szent Péter bazilika építésére fordítanak. Ahol így az apostolok csontjai békében nyugodhatnak. Megkímélve esőtől és széltől. A vadállatok garázdálkodásaitól. Figyeljétek a Szent Atya szavait, aki ezt mondta. Így egy követ Szent Péterre, és a saját megváltásod és boldogságod alapozott meg vele a mennyben. Hogyan? Ezzel a búcsú cédulával. Mikor? Ma este, és csak ma este. Keresd az urat, amíg ő közel van. Itt a lehetőség. Ne szalaszd el!
Igen, így láthatjuk, hogy milyen hatásosan tudták akkor az embereket hát motiválni arra, hogy ugye vegyenek búcsú cédulát, és hát ezzel ugye a saját üdvösségüket megvásárolták, ugye a kellemest összekapcsolták a hasznossal. Tehát így volt ez annak idején. És hát én megdöbbentem, amikor ennek utána néztem, hogy a kereszténységben a pokolba vetett hit máig nagyon erős, tehát nem csökkent. Mert arra gondoltam, jó, hát a középkorban persze, hát ott el tudták az egyszerű embereket hitetni, de hát most minden információhoz hozzáfér, hát most hogyan? Meg felvilágosultak vagyunk, ugye. És ma is sokan hiszik, tehát az, hogy a bűnösök a örökké fognak kínlódni a pokolban, és vannak megint egy másik YouTube videó, ami ez a cím, hogy festmények a pokolról, és ebben élménybeszámolót tart egy olyan ember, aki, vagy több olyan ember, aki jártak már ott látomásban, és ezt így lerajzolták részletesen, hát elég borzasztó. Tehát emberek ezt gondolják, ezt nagyon sokan megnézik, tehát sokan így gondolják. Akkor van az a film, amit már említettem, ez a Pokol kapu, ez a Gates of Hell, ez egy amerikai dokumentumfilm, a 67. perctől ezt olvashatjuk, hogy Ezt mondja ott egy kutató, hogy ismertek olyan embereket, akik belebolondultak a kárhozattól való félelembe. Ez a mélyen gyökerező félelem manapság is komoly hatást fejt ki, és most jön a döbbenetes adat, nem tudom mennyire látjátok, hogy hány százaléka hisz az amerikaiaknak a pokolba? 70. Tehát most, ez 2010-ben volt, nem tudom azóta, szerintem olyan drasztikusan nem csökkent a száma, 70%-uk hisz a pokol létezésében. Tehát abban a folytában, amit az előbb mutattunk, ugye a Lutheran filmben, ahol örökké égnek és szenvednek az odakerülők. És hát emiatt pszichológiai értelemben a pokol képzete nagy hatással van az amerikaiaknak, és van egy Chris Simpson baptista prédikátor, ez a filmben látható ugye a 67. perctől, aki ezt mondja, hogy a magam részéről azért hiszek az evangéliumokban, és azért lettem megváltott, mert nem akartam a pokolra kerülni. Festhetünk remek műveket a mennyről, legszebb képet, amit csinálni, amit csak tudunk, az embereket mégis a pokol kínjairól festett képekre reagálnak. A félelem az a motivációs erő, amivel figyelmeztetni lehet őket a pokol létezésére. Tehát ő ezzel motiválja az embereket. Egyébként ebben a filmben, hogyha megnézitek, tart, van az ige hirdetéseiből is részlet, hogy hogyan beszél, és hát tényleg félelmetes hallgatni is, ott ezt sokszor meghallgatni, a végén még az ember el is hiszi, mert nagyon hatásosan, vehemensen beszél erről. Sajnos. Tehát itt tart a kereszténységnek egy nagy része. És még két fontos idézet, ahol bibliai igékkel támasztják alá a pokol valóságát. Hát ugye a pokol többször előfordul, 22-szer, például a Károlyi fordítás 22-szer van benne a Károlyi fordítású bibliánkban a pokol szó. Az újabb fordításukban már kevesebb szer. És itt azt mondja, itt különböző igékre hivatkozik, ugye Jelenések 19. fejezete, 20. vers, akkor a 20. fejezet, most ezt meg Máté Evangélium a 25. fejezete, ugye ez a végidőről szóló példázatokban, és ezt írja ugye, hogy ez a hely kénnelég, és akik ott vannak, örök kimondhatatlan és könyörtelen kínokat élnek át. Azok, akik elutasították Krisztust, és ideiglenesen a Hádészben per Seolban tartózkodnak, legvégül a tűztavába kerülnek. Úgy így megemlíti ezt a két helyet, amit a Biblia fordítások többször pokollal adnak vissza, ugye ez a görög Hádész ugye az Újszövetségben, és a Seol pedig az Újszövetségben, ez a héber szó, de majd erről később beszélni fogok, hogy ez mit jelent valójában. Másik idézet, és ő itt pedig azt mondja, hogy ugye amikor Jézus a farizeusoknak azt mondja, hogy hogyan menekülhetnétek meg a gehennától sújtó ítélettől, ő itt nyíltan keltelés nélkül beszél a pokolról, és leírja, milyen az, mármint ugye Jézus. Ha valaki a pokol létezését és valóságát tagadja, tulajdonképpen a Biblia tekintélyét és az Úr Jézus tekintélyét kérdőjelezi meg. Ez elég kemény egy állítás, nem? Tehát aki nem hisz a pokolban, az megkérdőjelezi. Megkérdőjelezi a Biblia tekintélyét és Jézus tekintélyét. És ez a két hely alól idézek ezek egyébként, ha más egyéb kérdésben, vagy valamilyen bibliai kérdést beírtam, akkor ott egész szép válaszokat adnak, de hát sajnos vannak ilyen nézeteik ezeknek, akik ezt összeállították, vagy akik el mögött állnak. Na most, akkor nézzük azt, hogy mi mit jelent, ugye, mert ezek elég meggyőzően hangoztak, nem tudom, ezek az idézetek, nem? Tehát, aki ezt ugye elolvassa, nem néz utána, az el is hiszi, hogy hú, hát tényleg a pokol az valóság. De nézzük csak meg, hogy ez az elsőként említett hely, ez a Seol, ez mit jelent? Hát ugye egyrészt semmi köze az istentelenek büntetési helyéhez. Ez már önmagában egy jó hír. Egyébként ezt a részt, ami most jön, ezt Én sok idézetet használtam, most nem biztos, hogy mindenhova volt időm idézőjelet tenni. Van egy könyv, a szerzője Gustav Tobler, az a cím, hogy Nincs többé halál. Abba a könyvbe lehet utána nézni. Nálam elérhető elektronikusan is ezeknek a kérdéseknek. Ott még beszél több minden részről ezzel kapcsolatban. Én csak bizonyos kivonatokat, tehát ebből készültem fel, és hát csak kivonatosan idézek tőle. Tehát ugye itt, ha Jónás tapasztalatából látszik, ugye azt tudjuk, a Jónás története az ismerős, amikor a nagy hal elnyerte, ugye a Károlyi fordításban így olvasjuk, hogy a Seol torkából sikoltottam, és meghalotta az én szómat. És van egy nagyon jó ószövetség fordítás, ami biztos, hogy elég autentikus, ugye ez az izraelita magyar irodalmi társulat, ez az IMIT fordítás, ami tényleg hát bibliakutatók állítottak össze, hát ők már csak ugye érték, hát saját anyanyelvükön szól hozzájuk ugye a Szentírás. Az, így fordították, hogy az alvilág mélyéről fohászkodom. Tehát a Seol, itt az alvilággal fordították, és hát a Seol szó az egész egyszerűen nem jelent más, mint sír, halottak nyugvóhelye, illetve birodalma, vagy temető. Tehát nem lehet máshol azonosítani. És ugye ez is fontos látnunk, hogy a Seolban mind a jókat, mind a gonoszokat eltemették, kicsoda olyan erős, hogy éljen és ne lásson halált, és megszabadítsa magát Seolnak kezéből. Ha reménykedem is, a sír már az én hazám. Tehát ez meg ugye jók teszi hozzá. Tehát itt látható, hogy a Seolt a Szentírás a sírral azonosítja. Na most, na de hol van mégis ebben a pokol? Az ugye feltetjük a kérdést, de az egy Kóré lázadók csoportja azért ez hova került, nem? Mert ott mi történt? Amikor jött az ítélet, akkor föld megnyílt, és elevenen alá szálltak, ugye azt olvassuk a Károlyi fordításra, elevenen alá szálltak, elevenen a pokolra alá szálltak, és befedezte össze őket a föld, és elvesztek. Hát ugye egy Károlyi a pokolra fordította. Ugye, ha gondolta, ezek biztos azért gonosz emberek, és hát oda is valók. De a pokol szó helyén itt is a Seol áll eredetileg, ami mit jelent? Sír, temető, nyugvóhely. Tehát nem, nincs itt pokol, és ugye az is érdekes, hogy Anna, amikor imádkozott, akkor azt mondta, hogy a sírba, Seolba vissza az Úr, és visszahoz. Hát, hogyha a pokolból nem tér ugye vissza senki, akkor ez megint hogy van? Akkor megint itt van egy probléma. Tehát nem jelenti semmiképpen az istentelenek büntetési helyét a Seol. Na most, ha megnézzük ezt a görög hádészt, akkor tulajdonképpen ugyanaz a jelentése, mint a héber szónak. Ugyan a Hádész, ugye a görög mitológiában az alvilág jelenti, ugye Hádész maga is egy istenség, egyébként jelenti az alvilágot, vannak ilyen őrző kutyája, meg stb. Ugye ott az előbbi részben a görög mitológiában ott leírták, hogy pontosan hogy néz ki, de ez csak egy rész a Hádészben, általában nem így értették. Meg a Szentírásban sem nyilván ebben az összefüggésben szerepel. Tehát nem jó hozzá kapcsolni a görög mitológiát. Ugye vannak a Szentírásban olyan szavak, ami ezt, ha hozzáteszünk kívülről egy általános jelentést, akkor egészen el lehet téved. Ilyen például a szent szó. Ugye arra azt mondjuk, hogy mit jelent a Bibliában a szent, azt is tudjuk, hogy olyan, aki Isten való kapcsolatot törekszik, de a szent ugye, hát gondolnak az emberek arra, akit mondjuk fölmegy egy oszlopra, és nem is érintkezik a bűnös világgal. Ugye meg annak mondja magát, stb. Tehát itt is vannak eltérések. Tehát és itt, ami még fontos, hogy a Seol az egyenlő a Hádésszel, tehát egyenlő a sírral, ezt apostolok cselekedeteiben Péter apostol visszaidézi a beszédében egy proféciát, amit ugye Dávid mondott Krisztusról, hogy Tehát előre látván ezt, szólott Krisztus feltámadásáról már ugye Dávid, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem a teste rothadást nem látott. Tehát Krisztus is, akire ez a messiási proféca vonatkozott, a Hádészbe temetett el, amit ugye gyakran pokolszóval adnak vissza különböző fordítások, és hát Jézus hova helyezték? Ugye sírkamrába, ahol ott volt a feltámadásáig. Ugye itt van ez a nézet, hogy Jézus akkor hova ment, hol volt, vagy hol nem, de hát erről se beszél a Biblia, hogy bárki a halála után ide-oda utazhatna. Ugye ilyet nem ismerünk a Szentírásból. És ami nagyon érdekes, hogy ebbe a könyvbe írja a szerző, hogy a Hádész szó gyakran megtalálható kis-ázsiai sírköveken, ahova az elhunytakat ugye eltemették, és hogyha ráírták valakinek ezt, hogy a Hádésszal kapcsolatban valami mondatot, vagy valamit ráírták, akkor az mégsem lehetett pokol, mert hát ki kívánja az, hogy a hozzátartozója ugye oda kerüljön. Tehát még ők sem használták ugye olyan értelemben, hogy ez a poklot jelenteni. De akkor van még egy szó, amit Jézus említ legtöbbször, és ugye ez a gehenna. Ez már tényleg a pokol, nem? Hát a gehennára vetik, ugye, és hát eredetileg ugye a gehinnom, azaz Hinnom völgy, Jeruzsálem déli részén lévő völgyszoros, ugye itt láthatjuk, hogy hány helyen fordul elő az új szövetségben, és ugye hát ennek az az eredete, hogy amikor Akház király és Manassé ugye bálványimádás vezetett be, akkor később Jósiás, amikor jött egy nagy reform az izraeliták életében, akkor az volt az első, hogy ezeket felszámolt a Jeruzsálem környékén, minden ilyen helyet felszámolt, eltörölt, lerombolt, és ezt megszüntette. És a Hinnom völgyébe évszázadokon át szokásos volt, mert az egy ilyen megvetett hely volt az izraeliták számára, hogy oda vitték a szemetet, itt égették el, sőt, még a gonosz embereket is oda helyezték el, és ezért ott állandóan gomolygott a füst, és látni lehetett ugye a Jeruzsálembe is, és ezért nevezték el Gehennának, mert az egy ilyen hely volt, ahol állandóan füstölt. És hát ez ugye Ézsaiás profétánál is ezt olvassuk, hogy amikor a gehenna képét az istentelenek utolsó ítéletére alkalmazta már Ézsaiás proféta, Jézus innen idézi vissza, és azt mondja, akik családul elhagytak ember, mert fégük nem pusztul el, tűzük nem alszik ki, és minden ember iszonyodni fog tőlük. És ugye Jelenések könyve ezt a képet tovább részletezi, mert ugye ha megnézzük a 22. verset, azt most nem írtam ide, de ha megnézzük a 22. verset, tehát a 66. fejezetben, akkor itt látható az, hogy itt az üdvözültekről van szó, akik látják mindezt, hogy hogyan járnak az elveszők. Tehát, ha megnézzük ezt a 22. verset, ezt most szó szerint nem idézem, de lényeg az, hogy a Szentvárosból ezt látják. Na most, azért a Jelenések könyve ezt helyre teszi, tehát mert ez a pusztulás, tehát ez a tűzük nem alszik ki, és minden ember iszonyodni fog tőlük, és ugye itt, mivel ott van az, hogy tűzük nem alszik ki, így úgy gondolnánk, hogy ez majd sokáig fog tartani, de a Jelenések könyvében egyértelmű, hogy a gonoszok végső sorsa a második halál a tűznek a tava, ami végleges megsemmisülést jelent. Tehát itt olvassuk, hogy a 9. versben, ugye a Jelenések könyve 20. fejezet 9. versében égből leszálló tűz emészti meg a gonoszokat. Na most, ha megyünk tovább, akkor 10. versben meg több helyen olvasunk ilyet, hogy örökkön örökké kifejezés. Ugye ezt látjuk, hogy, hogy ugye ami ebben az esetben nem jelent végtelen hosszú időt, elvégre, hogy a gonoszokról van szó, akiknek nincs örök életük. Mert ugye hát szoktak erre hivatkozni, hát ott vagy örökké szenvednek, örökké, amíg a férjük meg nem hal, meg örökké fognak égni. Tehát vannak ilyen utalások, amiből össze lehetne rakni, hogy na, az mégiscsak a pokol. De a pokol működéséhez, hogy ez így örökké tartson, ugye szükség lenne a gonosz lelkek halhatatlanságára, ami ugye az Édenben elhangzott sátáni hazugság, és ha megnézzük Márk evangélium a 9. fejezet 44. és 48. versét, amiben idézi az elveszőkről beszél Jézus, akkor csak annyit mond ez a vers, hogy férgük meg nem hal, és tüzük el nem alszik. Tehát addig, amíg a férgeket és a tüzet táplálja valami, és hogyha a Hinnom völgybe most elmegyünk, arankot téged valami tűz. Láttál ott tüzet? Ugye jártál ott? Park van ott, tehát nem ég semmi tűz. Ha örökké égne a tűz, akkor most is égnie kéne. De hát ott ugye nem táplálták, mert amikor a Jeruzsálem ugye megsemmisült, sajnos a rómaiak elfoglalták, akkor megszűnt ez a folyamat, hogy oda vitték volna a szemetet, és hát ha nincs éghető anyag, akkor nem ég tovább. És az örökké szó egyébként az egész Szentírásban, ha végignézzük, csak akkor jelent időtlenséget, ha Istennel van kapcsolatban. Például Istentől származ ki, ilyen a megváltás. Hát Jézus Krisztus áldozata mennyi időre váltott meg minket? Örökre. Tehát ugye az örök életre tartó. Tehát az egyszer megtörtént, és ez örök. Örök. Meg Isten maga is örök, Istennek minden tulajdonsága örök, akkor az élet is lehet örök, amit Isten ad. Tehát itt is látható ez. Egyébként a nem örök, van mikor például, ha gondolunk itt az Ároni papságra, arról is azt olvassuk, hogy a te fiaid, Áronnak a leszármazottja, legyenek a papok, meddig? Örökké. És hát ugye ez megszűnt. Megszűnt a papság, amikor beteljesedett ugye a megváltás, és Jézus eljött, akkor ez megszűnt az Ószövetségi papság intézménye. Meg az Ároni papság. Na most, tehát itt látható, hogy nem fognak örökké szenvedni, hanem egyszer elégetik, ugye, ahogy a gazt egyszer elégetik, úgy végleg el fognak pusztulni azok, akik az isteni kegyelmet visszautasították. Ugye ez látható itt a Máté evangélium 13. fejezetében is, hogy azon a napon ez történik. Na most a keresztelő János is beszél még itt arról, hogy a pólyvát megégeti, ugye oldhatatlan tűzzel, és ugye Malakiás próféta könyvében is ugye mit olvasunk, hogy amikor eljön a nap, izzó lesz, mint a sütőkemence, tehát lesz valamilyen égés, tehát valami lesz, de meddig fog tartani, amíg az éghető anyag teljesen el nem ég. Tehát ugye ez tényleg olyan, mint a fizikában, így, ugye megvan az, hogy mi kell az égés, az oxigén, éghető anyag, és megfelelő hőmérséklet. És ha megszűnik az éghető anyag, akkor minden teljesen elég, és ez teljes lesz. Tehát teljes megsemmisülés, tehát nem marad semmi. Na most van még, ami a végső ítélettel kapcsolatos, ez a sírás és fogcsikorgatás. Ugye, mert Jézus ezt a kifejezést is használta, hogy amikor a különböző példázataiban, amikor az elveszőkről beszélik, hogy na, ott lesz a sírás, rívás és fogcsikorgatás. Hogy hát ez még utalhatna a pokolra, mert azért hát a fogat csikorgatni, azért szenvedni, azért ez elég komoly. És hát erre mit lehet válaszolni? Erre tényleg csak azt lehet a Biblia alapján, hogy a bűnösök büntetése még az örökké égő pokol nélkül is elég nagy lesz. Mert azt átélni, hogyha oda képzeljük magunkat, hogy minden addigi dolog, amiben addig hitt, addig élt, addig küzdött, az látja, hogy elveszik és vége, és nincs tovább. Hát ez elég kemény dolog, és tényleg az ember attól akkor rendkívül félni fog, és akkor annyira, hogy a foga is bele fog csikorogni. és hogy ezt látni, hogy teljesen elpusztul minden. És tényleg ezek a részek, amit most végignéztünk, tényleg nagyon fontosak szerintem, mert ez nem egy kellemes téma, én sem annyira élveztem, persze egy idő után az érdekes volt, hogy most ezzel foglalkozni, mi lesz az elveszőkkel, de ugye vannak emberek, akiket ez visszatart a kereszténységtől, vagy azt gondolják, hogy jó, persze van a szerető Isten, de azért az Ószövetségben, meg azért itt időnként azért Jézus sem volt mindig olyan jó, meg szerető, mert azért hát itt elég kemény dolgot mondott, hogy pokolra küldi ugye azokat, akik nekik nem hisznek. És ezért van még egy végső érv, ami teljesen kihúzza a pokol elgondolás alól tehát vagy a pokolnak a képzetét teljesen megszünteti és kilövi. Ez pedig az a nagy kérdés, hogy beteljesedne vajon Istennek az új égről és az új földről szóló kijelentése, ha a gonoszoknak időtlen időkig szenvedniük kellene. Beteljesedne? Hát nem. Nem teljesedne le. Mert hát akkor hogyan? Hát akkor, ha egyszer azt olvassuk, ugye a Szentírásban, hogy ugye ez összeegyeztethetetlen, mert ott van az az ígéret, hogy és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyár, sem kiáltás, sem fájdalom, akkor mert az elsők elmúltak. Tehát, hogyha ez be fog teljesedni, hát akkor hogy van a pokol? Hát ott akkor van gyász, kiáltás, fájdalom, szenvedés. Tehát ez nem. Hát Isten azt mondta, hogy ilyen nem lesz. Hanem az lesz, hogy meg teljes megszüntetés a gonoszoknak. Tehát jó szerintem ezeket így egybe látni, és tényleg embereket ne tartson vissza a kereszténységtől ez. És ugye itt olvassuk még tovább, amit szintén ez a Gustav Tauber szerző fűz hozzá, hogy maga az új föld sem fogja magán viselni az átok nyomait többé, annál is inkább, mivel ott igazság és béke fog lakozni. És a legnagyobb dolog mindenek előtt azonban az lesz, hogy a megváltottaknak megadatik majd, hogy annak a valakinek a dicsőítése, aki mérhetetlen áldozatot hozott értük, és olyan örökséget készített számukra, amelyek a szó legteljesebb értelmében örökké bírni fognak. Tehát ez az, ami viszont örök. Ugye a kislányom is mondta, hogy mikor készültem, hogy neki mi a véleménye, és akkor ő is azt mondta, hogy ez az, ami örök. Ugye idézem, hogy mit mondott, hogy mondta egy pillanat, ezt is írtam. Nagyszerűen megfogalmazta, azt mondja, a pokol nem létezik, csak az örökké valóság. Tehát mondjuk kezdhettem volna ezzel is, csak azért érdemes ezeket végignézni, így, hogy tényleg nincs. Tehát ne legyen semmi fogódzója azoknak, akik ebbe gondolkodnak, vagy akik azt gondolják, meg ettől félnek, azokat meg lehet nyugtatni, hogy ez nem így van. Na most még itt persze a kérdés az, hogy na de mi van mondjuk a tisztító tűzzel, akkor azzal mi van, hogy az hogy van, de hát ebből következik, hogy akkor az sem létezik, mert halál után nincs semmi olyan, ami... Aha, ez elkezdett zúgni. Lehet, hogy az erősítő zúg valamiért. Na, most már nem zúg. Tehát ez az, ami létezik, és nem a pokol. Tehát az örökké valóság, az új föld, ez az, ami létezik, és tényleg azt kívánom mindannyiunknak, ez legyen az igazi reménysége is. A Jóisten adjon bölcsességet ahhoz, hogyha valakivel találkozunk, aki retteg a pokoltól, és ugye hivatkozik itt az igékre, hogy azokat meg tudjuk mutatni, hogy ez nem így van, nem ilyen értelemben kell, nem így kell értelmezni, hanem tényleg a Biblia összefüggéseibe kell nézni, és akkor kiderül az, hogy ez csak egy egy nagyon rövid időszak lesz, amikor a gonoszok elpusztulnak és szenvednek, és meg semmi sem. Tessék, talán.
Azt javaslom, Szilárd, hogy nyomtasd ki ezeket az igéket, a magyarázatokat, amit kifejezetten az igéhez vonatkozzak, és majd legközelebb a testvéreknek ad a kezébe.
Jó, jó.
Mert ez kétségtelen, hogy tehát most nem tudtuk megjegyezni.
Igen, igen, jó? Tudom, ez egy kicsit most gyors volt így végigmenni ezeken, de mondom, ez a könyv, amit idéztem, ez a Gustav Tobler, nincs többé halál, ebben részletesen le van írva.
Nem biztos, hogy mindannyiunknak
van. Csak hát elektronikus formában megvan nekem, tehát én szívesen továbbadom. Jó, jó, adom. Egyébként a mi kiadó, Advent kiadó adta ki egyébként, nagyon jó könyv. Mert ott minden egyes ilyen dolgot részt vesz, még az, hogy Krisztus járta a pokolban, arra is külön fejezet van, azt is meg el lehet olvasni, ugye, hogy mire hivatkoznak, hogy van, mint van. Hát én köszönöm, hogy meghallgattátok, ezt nem túl kellemes, de viszont hát fontos témát, hogy ha egyszer a Szentírás beszél erről, akkor ez nekünk jó, ha mi is ezt ismerjük.